Vendégünk a stúdióban továbbra is Oszkó Péter, a Deloitte RT adószakértője, a telefonszámunk pedig 483-2626. Milyen bevételi reményei vannak a kormányzatnak a különböző adóváltozásokból, illetve összességében, és mennyire reálisak ezek a bevétel remények, hiszen korábban Csaba László közgazdász itt azt mondta ezekről az adókról, hogy ezek tipikusan a bagatell adók, tehát hogy rengeteg adminisztrációval járnak. Meg lehet találni a kiskapukat, hogy hogyan lehet megkerülni ezeket az adókat. Arra jók, hogy irritáljanak nagyon sokakat, de nem biztos, hogy hoznak, vagy nem annyit, amit a kormányzat remél.
Ami talán biztosan számszerűsíthető, az a meglévő adók emeléséből származó bevétel, hiszen ott jól tervezhető az adat, vagy jól felmérhető az adóalap, ezáltal jól tervezhető elvileg az emelésből származó bevétel. Az áfa az valószínűleg ilyen, tehát a 15%-os áfakulcs 20%-ra emelésből származó bevételi terv, az talán egész jól mérhető bevételi terv. Elvileg ilyennek kéne lenni a foglalkoztatottak jövedelmét terhelő közterheknek az emelése is, azzal, hogy itt ugye tudjuk, hogy az adókikerülési gyakorlat vagy hajlandóság már sokkal magasabb, tehát sokkal veszélyesebb az adóemelés, mert az adóemelés kiszoríthat bizonyos köröket az adófizetők táborából, úgyhogy a EVA emelés, meg az egészségügyi járulék emeléssel kapcsolatos bevételi tervek, azt gondolom, hogy egy fokkal már bizonytalanabbak. Amik végképp bizonytalanok, azok valóban az olyan típusú, hát nevezhetjük bagateladóknak, ha már Csaba László ezt a fogalmat megalkotta nekünk, például a házi pénztár adó, ami ugye egy olyasfajta adó, ami igazából magatartásra akar rászorítani vállalkozókat, illetve magánszemélyeket, hogyha ezekre a magatartásokra rászorítja őket, akkor abból az égből semmiféle bevétel nem fog származni.
És mi a helyzet a hasonló típusú adókkal, tehát például a szolidaritási adóval, vagy az elvárt minimumadóval, ezek is könnyedén kikerülhetők, vagy könnyebben kikerülhetők?
A szolidaritási adó azt gondolom, hogy nem. Tehát a szolidaritási adó az egy olyan jó típusú jövedelemadó, ami elsősorban ugye nagyobb hányadban bankokat, illetve vállalkozásokat terhel, az ő adókikerülési hajlandóságuk, vagy az ezzel kapcsolatos óvatosságuk talán fokozottabb, bár nyilván különbséget kell tenni vállalkozások és iparágak között. Ezzel együtt azért valóban azt is el kell mondani, hogy a szolidaritási adó pont azért, mert a jogalkotó szándéka szerint különböző kell, hogy legyen a társasági adótól, tehát szándékosan egy másik adótörvénybe rakta, hogy ne lehessen kedvezményeket igénybe venni, ezért egy sokkal lukasabb rendszer, tehát sokkal több benne az adótervezési lehetőség. Tehát én kicsit ambíciózusnak érzem a bevételi terveket, de az sem, attól sem félek, hogy semmiféle bevétel nem fog befolyni a szolidaritási adóban.
És mi a helyzet az új adókkal, tehát az olyan típusú adókkal, amelyek, mint például a kamatadó vagy árfolyamnyerességadó, amelyek például az árfolyamnyerességadó volt, tehát már van tapasztalat a kamatadónál, van talán nemzetközi tapasztalat, hogy milyen arányban lehet egy ilyen új adó bevezetésénél bevételre számítani.
Azt gondolom, hogy hosszú távon a kamatadó egy nagyon jól ellenőrizhető, és ugyanígy a tőzsdei árfolyamnyerességadó egy nagyon jól ellenőrizhető adó, hiszen a kamatadónál banki adatokra van bázisa, a tőzsdei ügyleteket terhelő adóknál pedig a tőzsde működése során kinyerhető adatokra lehet támaszkodni, tehát ezek nem könnyen kikerülhető adók, ami érdekes, hogy az átmeneti rendelkezések azért nagyon sok tervezési lehetőséget az átmeneti időszakára nyitva hagytak, tehát az, hogy jelen pénzügyi évben mennyi bevétel fog származni a kamatadóból, az egy nyitott kérdés, hiszen sok minden fog múlni azon, hogy milyen típusú befektetési konstrukciókat fogunk.
Igen, most a bankok ugye lázasan készítenek elő olyan befektetési konstrukciókat, amikkel, hát ha nem is megkerülni, de legalább mérsékelni lehet a hatását ennek a kamatadónak.
Igen, úgy fogalmaznék, hogy halasztani.
Nézzük akkor pontosan a változásokat. Először is azokat, amelyek a magánszemélyeket érintik, és itt igazából az a kérdés, hogy milyen hatása lesz a magánszemélyek jövedelmi viszonyaira, meg egyáltalán az adózási gyakorlatukra. Ugye leginkább itt a magánszemélyeket az áfa változás érinti. Itt milyen termékeknél tényleges áremelkedésre számítani?
Hát nyilván azoknál a termékeknél, amik egyébként általában mindenki által elért és vásárolt fogyasztási cikkek, mint az energia, élelmiszer, közlekedés, amik eddig a 15%-os kulcsba tartoztak. Ugye az élelmiszernél és a közlekedésnél elvileg ez kellene, hogy önmagában, vagy egyedül áremelkedés, csak ugye azt is tudjuk, hogy az energiánál viszont nem, tehát az energiárak az adókulcsökkenéstől függetlenül is tovább emelkednek, csak azt tudjuk, hogy az energiárak emelkedése az pont a közlekedésben meglehetősen gyorsan és közvetlenül tovább gyűrűzik, és emiatt egyébként is inflációt tud okozni minden szektorban, tehát akár az élelmiszerárba is. Tehát azt gondolom, hogy az egy jogos várakozás, hogy nem csupán ezzel az 5%-kal fognak ezeknek a fogyasztási cikkeknek az árai emelkedni.
De mi a helyzet azoknál a termékeknél, amelyekre legalábbis kormányzati oldalon azt mondják, hogy óriási verseny van például az élelmiszerek tekintetében, tehát hogy itt nem fog egy az egyben érvényesülni az áfa emelés hatása, hiszen a kereskedő cégek megpróbálják megtartani a vásárlóikat, tehát az áraikban nem érvényesíteni egy az egyben az áfa emelést.
Nagyon nehéz jósolni a tekintetben a kereskedő cégeknek a magatartását. Ugye a kereskedő szempontjából az önző magatartás mindig az, hogy az áfa csökkentés hatását lenyeli, az emelést beépíti. Azt gondolom, hogy az áfa csökkentés sem okozott olyan árcsökkenést egyébként a korábbiakban, mint amit elvártunk volna. Tehát a kereskedők ilyesfajta, hát mondjuk, önzése vagy racionalitása, hiszen vállalkozói szempontból ez egy racionális magatartás, ez érvényesült. Nekem kétségeim vannak, hogy az élelmiszeriparban vannak-e olyan profittartalékok, amik megengednék azt, hogy lenyeljék akár a gyártók, akár a
kereskedők. Illetve a kereskedő cégek azért nagyon sokszor tovább hárítják ennek a terheit, tehát sokszor a beszállítók kénytelenek lenyelni ennek a terheit.
Különösen a nagy kereskedelmi láncok meg tudják találni azt a módját a költségáthárításnak, hogy az ne közvetlenül az árakban jelentkezzen, hanem egyéb szolgáltatás díjakban. Itt ugye az élelmiszeriparban meg erős kérdés, hogy a gyártók mit tudnak elviselni.
Mi lett volna egyébként a logikusabb? Tudom, hogy ez nagyjából már a politika határmesdjét súrolja ez a kérdés, de közgazdasági szempontból logikusabb lett volna a felső adókulcsot visszaemelni, ha nem is 20-ra, de följebb, ugye voltak ilyen javaslatok, vagy ez, ami végül is a döntés lett, tehát hogy 15-20%-ra, ha csak az állami bevételeket tekintjük.
Igen, hagyjuk a logikát, mert itt nem, mert mind a kettő lehet logikus az a kérdés, hogy mit akarunk elérni. Ugye, ha a felső kulcsot emeljük vissza, akkor azt érjük el, hogy a szociális szempontból érzékeny területnek minősülő fogyasztási cikkek körének az árában nem állna beváltozás, tehát élelmiszer, közlekedés, energia, stb. Azokban a fogyasztási cikkekben, amikből elvileg a vagyonosabb réteg többet fogyaszt, legyen az műszaki cikkek, ruházat, bármi ilyesmi, ami az általános kulcsba tartozik, ott beállhat egy áremelkedés, visszaállhat egy áremelkedés, ami azt jelenti, hogy ez egy szociálisan érzékenyebb verzió lett volna.
Azzal, még ez a verzió azért leginkább az alacsony keresetőeket fogja sújtani.
Ez a verzió az alacsony keresetőeket sújtja, az adminisztrációt valamennyire egyszerűsíti, tehát egyszerűbb lesz ellenőrizni, működtetni az áfát, mint adónemet, egyszerűbb lesz a vállalkozóknak bevallani. Kétségtelen, hogy nem a szociális szempontokat érvényesíti, nyilván viszont annyival is előnyösebb, hogy megmenekül a kormány attól a hatástól, hogy fél évenként egymással ellentétes lépéseket tesz, tehát az talán még nehezebb lett volna elmagyarázni.
Igen, az politikailag nehéz lett volna, de azért nagyon nehezen megkerülhető az, hogy a plazma tévék ára ugye csökkent az áfa csökkentés hatására, ami ugye az alacsony jövedelmeket különösebben nem érdekelte, most viszont az energiaárak, élelmiszer miatt éppen azoknak kell megfizetni ennek a terheit.
Hát szakmai szempontból ez egy tény, ez innentől nyilván egy politikai értékelés kérdése, hogy ez kitartja jónak vagy rossznak.
Amikor az felső kulcsát csökkentették, akkor az egyik érve az volt, hogy a térségben azért elég erőteljes az áfa verseny, ez az áfa kulcs verseny, tehát hogy az felső áfa kulcs csökkentését az is indokja, hogy az országon belül tart olyan vásárlóerőt, olyan forgalmat, ami egyébként elvándorolna az országból. Ennek a hatásai láthatók egyébként, tehát hogy kevesebben mennek a határ túloldalára bevásárolni vagy tankolni?
Ez borzasztó nehezen mérhető. Különösen ugye mióta az Európai Unióban vagyunk, és itt a versenytársaink igazából sokszor az unión belüli más tagállamok, tehát lehet a Szlovákia, ahol ugye 19% az áfa, és ez a 25%-hoz képest lényegesen alacsonyabb volt. Miután nincs határforgalomban vám ellenőrzés már Szlovákia irányában, ezért nagyon nehéz azt mérni, hogy mi az, ami korábban Szlovákia kivándorló fogyasztás volt, és mi az, ami most Magyarországon maradt. Úgyhogy ezzel kapcsolatban csak remények lehetnek, de akkor is hozzá kell tenni, hogy adóverseny, ha van is az áfában, sokkal erősebben van jövedelemadóztatásban. Egyrészt a vállalkozások tekintetében, tehát hogy melyik vállalkozás mennyi jövedelemadót kell, mennyi társasági adót kell fizessen egyik vagy másik országban, és még legalább ugyanilyen erősen van a foglalkoztatást érintő
adó. Az élő munkaterhekben azért erősebb
így
a verseny.
Tehát annak igazából nem sok értelme van, hogy úgy csökkentek áfát, hogy ennek a hatását aztán megpróbálom beszedni társasági adóba, meg a foglalkoztatás adóztatásában, mert ott sokkal élesebb a verseny, abból sokkal nagyobb hátrányunk lehet.
Vendégünk a stúdióban Oszkó Péter, a Deloitte RT adószakértője, a telefonszámunk 483-26-26, a hírek után folytatjuk.